Vízvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Albertné Révai Ritával, a Keresztszülők a Moldvai Csángó Magyarokért Egyesület alapító tagjával Balogh Bernadett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a Mária Rádió budapesti stúdiójában kedves vendégünket, Albertné Révai Ritát, a Keresztszülők Moldvai Csángó Magyarokért Egyesület alapító tagját. A beszélgetésünk elején arra kérem, hogy az önnek kedves választott bibliai idézetet ossza meg velünk, és meséljen arról, hogy miért kedves önnek ez a rész, miért választotta.
Sok idézet között a legkedvesebb az, hogy reményt és jövőt adok nektek. Ezt Jeremiás próféta mondja, illetve a prófétán keresztül az Úr mondja nekünk a 29.11-ben. Ez az idézet 2007-ben jutott el a szívem még, amikor a városmisszió volt. Ez volt a városmissziónak a jelmondata. Tulajdonképpen ebben az űrzavaros világban, amiben élünk, ez az egyetlen olyan idézet, amiben bele tudok kapaszkodni. Akár a moldvai magyarok életét figyelem, akár az egyesületünk életét figyelem, akár a saját életemet. Nagyon sok nehézségen mentünk át, és a hit, a reménység tartott meg mindannyiunkat. És azt hiszem, hogy mivel Isten tartja kezében a szálakat, bármilyen szörnyűség is van, hihetünk a szavaiban. Ez a 2007-es év nekem egy nagyon nagy fordulatot jelentett az életemben, egészen addig én ilyen belső, meghúzódó lelki életet éltem. Tehát a szívemben mindig ott volt Jézus gyerekkorom óta, de igazán róla nem mertem beszélni. Egy olyan családba születtem, ahol a 50-es években félelemről szólt minden. És amikor a moldvai magyarok mellé álltunk egy nagyon kritikus, nagyon csúnya időszakban, amikor 2004. december 5-én volt az a választás, amikor a fél ország megtévesztette, nemet mondott, és fájt azoknak a másik felének, aki igent mondott, és mindazoknak, akik határon túl maradtak, akkor nem állt le Bőjte Csaba atya ezen keseregni, hanem azt mondta, hogy akkor most fogjuk meg egymás kezét. És a legárvább magyarok mellé álljunk, a moldvai magyarok mellé. Rögtön jelentkeztünk is keresztülőnek, és segítettük a moldvai magyar gyerekek magyar oktatását. Találkoztunk is a kereszt gyerekeinkkel. Rögtön egyesületbe is tömörültünk, és egy nagyon-nagyon fontos ügy mellé tudtam állni, amely önzetlen, egy olyan egyesület, amely azért dolgozik, hogy megszűnjön. Azért, hogy ne legyen rá szükség. Ezeknek a gyerekeknek a taníthatását vállaljuk. A családokkal szoros emberi kapcsolatokat alakítunk ki. Tulajdonképpen jelképes keresztülők vagyunk, de mégis a gyerekeknek a sorsát és az egész csángóságnak, moldvai magyaroknak a sorsát a szívünkön viseljük. Egy nagyon jó, önzetlenül lehet jót tenni ebben a mozgalomban. Én úgy gondolom, hogy ahogy átnézem, tulajdonképpen ez egy 13 év, amire úgy visszatekintünk, és ugyanúgy, mert 2006-ban alakultunk mi is, mint amikor Mária Rádió. Tulajdonképpen egyszerre indultunk, és úgy érzem, hogy mind a kettő Isten tervében volt. Egy reménytelen helyzetben két önzetlen olyan mozgalom szervezet alakult, amely önkéntesen munkájából, igazi szeretetből, viszontzásvárás nélkül indult el, és elég sok nehézség volt, és mégis mind a kettő él és van. Ebben is azt látom, hogy reményt és jövőt ad az Úr nekünk. Dicsőség és hála neki mindörökre.
Már megemlítve a gyermekkort, arról kérdezem, hogy milyen emlékei vannak, milyen ifjú képe rajzolódik ki önről?
A gyerekkorom a szörnyű és szürke a szememben, ugyanakkor benne egy nagyon nagy reménysugár van benne az édesanyám. Tulajdonképpen az én szüleim szerelme börtönben kezdődött, Gyorskocsi utcában. Édesapámat 3 hónapra oda lecsukták, mert egy provokátornak bólogatott, aki Rákosi Citta. És Édesapámat senki nem látogatta meg a börtönbe, se a szülei, se a testvérei, egyedül az édesanyám, akit csak frissen ismert meg egy társaságban. De jó volt az egyetlen, aki tartott mellette. Apu pedig utólag mesélte, erről a börtönévekről soha nem mesélt. Nem ismertem kérdezni, hogy végül is mi történt ott. Mondta, hogy amikor a börtönbe volt, Máriahoz fohászkodott mindig. Ha innen ő kiszabadul, akkor feleségül veszi az anyukámat. Ez meg is történt 47-ben. Aminek nagyon nagy ára volt. Édesanyám nagyon jó állása volt a Hutter cégnél, a Polenz igazgató jobb keze volt. Ő csinálta a könyvelést, meg német tolmács volt a vendégeknek. El kellett, hogy bocsássa az anyukámat, mert egy börtöntöltelék nem lehetett a munkatársa. Édesapám, aki a nyugdíjintézetben dolgozott, ott volt tisztviselő, ő pedig csak fizikai munkát végezhetett egész életében. Ebbe a családba úgy születtem bele, hogy nagyon-nagyon szegények voltak, semmiük nem volt. Mesélt anyukám, hogy a víz is befagyott a csapba. Nem volt sikeres egyik terhessége sem. Egy bátyámat vesztette el, és egy ikerpárt. Bátyámat és nővéremet. Az anyukám Szent Riettához ment a Kun utcába, és kiimádkozott engem, és tulajdonképpen az egyetlen sikeres terhessége én voltam, de testvérem nem lehetett. És ebbe az iszonyatos szegénységbe tulajdonképpen rengeteg csalódás is volt. Anyukámat nem fogadta be a apukám családja, kitagadtak 6 évesen, egy mondva csinált indokkal. Itt apu nagy boldogan a tiszta ötös bizonyítványomat, és kérdezték, hogy hol van a hittanjegy, mondta apu, hogy templomba jártam, és ott voltam első áldozó. Ja, ha Magda kommunistának neveli a britát, akkor többet ide be nem tehetik a lábukat. Úgyhogy 6 évesen engem kitagadtak, apu mindig fölment a testvérekhez, hazajött, utána veszekedés volt. Ez pici korom óta én egy ilyen nagyon szörnyű helyzetbe csöppentem, hogy kicsi korom ellenére kellett mindig békét teremtenem. Kicsi korom óta éreztem az egység felbomlását, annak a fájdalmait. Mentünk a templomba. A szívemben tudtam, hogy Jézus van, mi úgy Isten szeret, de menekültem, a formaságoktól menekültem. Édesanyámnak mondtam, hogy nem egyszerűen tudok templomba menni, mert még most is, ha visszagondolok, szörnyen éreztem magam. A bosnyák téri templomba jártunk, ahova most is tartozom, ahol viszont élvezem azt, hogy olyan pezsgő élet van, és igazi hitélet, és annak én a tagja lehetek, hogy ez egy hatalmas csoda a számomra. Aztán anyukám azt mondta, majd ha te választasz, hogy mi legyen, nem kell jönnöd. És akkor én érettség után bevetettem magam a kis életbe, életem első és egyetlen munkahelyen az Országos Széchenyi Könyvtárban. Akkor nagyon sok fiatal volt egyszerre, én voltam a kultúros, mindenfélét szerveztünk, nagyon-nagyon élveztem, hogy végre kiszabadultam abból a szürkeségből, a fizetésemet magamra költhettem. Egész addig az unokabátyámnak a ruháitban jártam. Csúnya voltam, buta, zárkózott, és nem is tudom, hogy mivel jellemezem az akkori énemet, de tele vágyakkal. Akartam egy nagyon szép kisfiút, meg egy kislányt. Azt akartam, hogy nekem az én házasságom teljesen jó lesz. Tele voltam vágyakkal. Aztán az úr megtapasztaltam, hogy engem, hogy kóboroljak. Én a 100. bárány. Aztán, amikor majd megyek a szikla szélére, akkor azért ott hagyja a 99-et, és jön utánam. Minden kegyelem az életemben. Ezek a szörnyűségek is, amikre visszagondolok, azok is a javamra szolgáltak. Hát tudom érezni azoknak a fájdalmát, akikkel kapcsolatba kerülök. Tudom a reménységbe kapaszkodva segíteni másokat is, hogyha arra szükség van. Mert igenis nem hagy magunkra az Úr, a legnehezebb helyzetekben sem.
A személyes Isten kapcsolata az ezzel a 2007-es igével indult. Mikor volt a fordulópont?
Hát 1997-ben. Egész addig nagyon élveztem, hogy a könyvtárban, hát úgymond népszerű voltam, szerettem a munkámat, megbecsültek, egyetemet elvégeztem munka mellett. Nagyon-nagyon szerettem azt, hogy én jót teszek, és mosolyt kapok. És 97-ben egy kolléganőm rákos beteg lett, 4. stádiumú rákos. Egy másik pedig mondta, hogy megy Medjugorjébe, van a buszban egy hely, menjünk a Kingáért imádkozni. Igen, mondtam, hogy jó. Mindenben, ami jó volt, abban én benne voltam. És pláne azt hallottam Medjugorjére, hogy onnan máshogy jönnek vissza az emberek. Hát akkor persze, igen. Úgyhogy hazamentem, akkor már kicsik voltak a gyerekek, mondtam az Olinak, hogy ne haragudj, egy hétre elmegyek, és vállalod? Persze, megszerveztünk, szabadságot vettem, elmentünk, és imádkoztunk. nem csak Kingáért, oda 5 dolgot vittem. Többek között a gyerekkoromnak a főszereplőit is, édesapámat is, testvéreit is, és mindenki mást is. És minden kívánságom teljesült. Nem úgy, ahogy én szerettem volna, nem akkor, ahogy szerettem volna, hanem amikor ott volt az ideje. Ez az út engem teljesen megfordított, ezt nem is gondoltam volna. Anyukám kezében mindig láttam a rózsafűzért, és ő mindig beteg volt, és 4 fal között élt, és 40 évig szenvedett az apukám mellett, de mindig imádkozott az édesapámért, megérte. Nem tudtam elképzelni, hogy az unalmas rózsafűzért hogy tudja mindig mondani. El nem tudtam képzelni. De azért, amikor baj voltam, imádkozz ki ezt, mindig mentem hozzá. Na, ezen az úton megtanultam a rózsafűzért. Ez 16 óra volt. Beültünk a buszba, mise után, emlékszem, és akkor egy-két rutinosabb ilyen utazó hozott magával hálózsákot, középen megterítettek, hogy ők fekszenek, én meg ott ültem, integettem az Olinak, este 9 volt, és akkor elindult a busz, és akkor döbbentem rá, hogy én itt 16 órát fogok ülni, és mit fogok csinálni, és itt ők legalább alszanak, de én akkor velem mi lesz? És az az érdekes, hogy ott volt egy család, mikrofonba adták egymásnak a szót, a rózsafűzért imádkozták, 8 gyerekük volt. Az összes rózsafűzért, az összes titokkal megtanultam a 16 óra alatt. És amikor én hazajöttem onnan, akkor a családommal együtt tudtuk mondani a rózsafűzért. Azóta nekem az, hogy utazom, és nem jön a busz, vagy rám lintnek a lábamra, az nem jelent gondot, mert én imádkozom. Nem zavar, hogy ha nem jön, vagy valaki bosszant, akkor az illetőr imádkozom. Egy olyan fegyvert kaptam, amit én magamtól nem tudtam volna. Az eszem szerint unalmasnak tűnt. De ennek a belső értékeit, a fegyver minőségét, ezt ott értettem meg. És akkor látszólag jól alakultak a dolgok, és megint csak innen langyos keresztény életemben, hogy teljesen jól el voltam, hogy na hát ez most már jó sinem vagyok. Sok-sok halottunk volt. Sajnos egy gyerekünket is el kellett veszítenünk, édesanyámat is, amikor az első gyerekem a szívem alatt volt 3 hónaposan, és mindenre hálát adtunk, hogy legyen meg a te akaratod. És ezzel úgy gondoltam, hogy most már sinem vagyok. De aztán jött a 2000-t követően mindenféle megpróbáltatások, ami utólag visszatekintve nagyon nagy kincsek voltak az életemben. Olyan mélypontokat értem meg, amik engem megállásra késztettek, hogy így ezen az úton már tovább nem. És utólag visszatekintve azt is látom, hogy nem voltam egyedül. Jézus mindig ott volt mellettem. Mindig visszahozott a 100. bárányt.
Már megemlítettük az egyesületet, de arról szeretném kérdezni, hogy mi volt az az indítatás, ami elindította az egyesületnek az ötletét, illetve milyen feladatokat lát el benne?
Ez a 2007-es év, ez nagyon fontos. Ugyanis amikor megalakult 2006-ban az egyesületünk, akkor következő év az alelnökünk Ferko Zoli, aki egy sportoló, biciklista volt, elhatározta, hogy a moldvai magyarok anyanyelvi misézéséért ő letekeri a 4000 kilométert, és elmegy Jászvásárba a moldvai magyarok püspökéhez, és kéri. És az út közben minden magyar püspökhöz elviszi a kérő levelet, hogy imádsággal, meg amilyen módon tudják, támogassák az útját. Egy ilyen blogot is indított, és minden nap leírta, hogy kikkel találkozott, mit csinált. Ez az egész út, ez 2007 áprilisában indult a bazilikából, egy szentmisével. És ugyan Zoli református, mégis a moldvai katolikusokért, ő ezt vállalta, részt vett ezen a misén, és elindult. És mikor elindult, akkor Nisztor Tinka, aki Pusztinai Szent István Egyesület elnöke, és a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének vallási felelőse is, és nagy harcosa a magyar misének Pusztinán él mai napig is, pedig itt Budapesten a Néprajztudományok doktora címet is megkapta, és válogathatott volna mindenféle állásokban, de ő hazament Pusztinára, és harcol a magyar misér. Ő azt kérte akkor ott a tömegtől, akik búcsúztattuk az Zolit, hogy imádkozunk a moldvai magyarokért. Hát azóta én meg is tartom, és sokan megtartjuk. Így keveredtem bele, hogy én olvastam ezt a blogot, és borzasztóan örültem neki. Regőci István atyát megkértem, hogy hogy mondjon misét az út sikerére, a moldvai magyarokért, a segítőikért, és így több misét mondott. A Regnum Marianum lerombott templom helyén álló keresztény minden csütörtökön imádkoztunk, ott is mindig mondta a moldvai magyarokért. És én meg örömmel néztem a blogba a neveket, és egy ilyen Excel táblázatban, én könyvtáros voltam, úgyhogy az nekem nagyon kézenfekvő volt, hogy jó kis Excel táblázatom, összegyűjtöm neveket, mikor találkozott, vagy hogyha csoportokkal találkozott, körülbelül hány fő volt, és a végén kiderült, hogy körülbelül 1000 emberrel találkozott az Oli, és kérte az imát és a segítséget. És amikor ő hazajött júniusban, egy nagy csapat segítette az ő útját, mert pici fia akkor született, úgyhogy nagy izgalom volt, hogy egy fiatal édesapával bármi történhet ezen a hosszú úton, de nem történt semmi baj. Istennek hála, meg a sok segítőnek. És akkor Zoli mondta, hogy ezt tovább kéne folytatni. Zolinak a tanúságtétele elhangzott már itt a Mária Rádióról, róla többet nem is akarok mondani, mert sokkal jobban elmondta az ő belső indítatását, meg az egész utat, de akkor mondta, hogy ezt folytatni kell, egy tovább vallási csoportnak kell lennie. És akkor az akkori elnök, a Dóri azt mondta, hogy mi vagy én gyűjtöttem össze, hogy legyek én a vallási csoport vezetője. Mondtam, hogy nekem se teológiai végzettségem, semmi, én nagyon nem baj, te csak fogd össze, tulajdonképpen a keresztülők olyan sokszínű társasága, jó szándék tartja össze őket, nem csak katolikusok, mindenféle vallású, mindenféle korú, most már főleg sajnos idősebbek. De nekem az a dolgom, hogy összegyűjtsem őket, és akkor a kínálkozó lehetőségeket összegyűjtsük, és segítsük a támogatókkal, a moldvai magyarokat, nem csak a gyerekek oktatását, hanem a szociális téren a családokat is. Úgyhogy így indult el, és tulajdonképpen ez volt a fordulat az én személyes életemben is, mert mindig kerestünk segítőket. Az első Jáki Sándor Teodóz atya volt, a moldvai magyarok nagy apostola. Bencés szerzetes, aki zeneakadémiát is végzett, és fantasztikus ember volt. Őt kértük meg, hogy segítsen, hogy úgy dolgozzunk meg, úgy tegyük, ahogy nekik jó. Úgyhogy ez így elindult, és sokakkal találkoztunk, mindig jegyzőkönyvet vettem föl, mint egy jó könyvtáros, mindent dokumentáltunk, mikor kivel találkoztunk, mindig mindenkit kértünk, hogy a moldvai magyarokért, a segítőikért is imádkozzanak, és akkor egy ilyen jó kis 50 fős csapat összegyűlt, akik imádsággal mindenképpen támogatták az ügyet, és tulajdonképpen egy olyan 8-10 fős mag is kialakult a csoportból, akik római katolikusok voltak, és többet is tettek az ügy érdekében. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon Istentől megáldott indulás volt, de nagyon-nagyon sok nehézséggel. De mindenből valahogy Isten kegyelméből, az ő akaratára a lehető legjobban jöttünk ki.
Albertné Révai Ritával, a keresztszülők a Moldvai Csángó Magyarokért Egyesület alapító tagjával Balogh Bernadett beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu